Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Róna Dániel, a reggeli személy, politológusa, 21 kutatóközpont, így
eljárás.
Igen, mert volt a 24-el voltak mindig ilyen 24-edik, vagy ez, de ez 21 kutató. Mert hogy kijött egy kutatási eredmény, ez adta az alkalmat arra, hogy beszélgessünk. A 24.hu-n publikált ezt a 21 kutatóközpont, mely, hát most csak néhány adat az elejéről, 4% a teljes népesség körében az ellenzéki párt előnye. Ez októberben 7 volt. Hát ez ilyen, ez hibahatár, nem?
Hibahatáron belüli a különbség.
És a pártot választani tudók közül 7%, ez 10. Egy picit talán látszik a trend, mégis hibahatáron belül van akkor is egy csöppet, de hogy ez teljesen értető, tehát így felébredtek a Fidesz szavazók egy kicsit, hisz látták, hogy gondolom látták, hogy baj van, vagy látták, hogy szorul a hurok, vagy ez valami egész másnak tudható be, hogy egy kicsit csökkent a különbség.
Először is köszönöm a meghívást.
Na.
És egy kicsit az is igaz, amit mond, hogy van fokozódó aktivitás a kormánypárti táboron belül, de úgy is megközelíthetném, hogy néhány bizonytalan szavazót sikerült, most néhány, ez nyilván nem szó szerint értendő, tehát hogy bizonytalan szavazóknak egy kis részét úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni a Fidesznek, és még olyan is volt, még a Tisza esetében is volt egy kis csökkenés a teljes népességen belül, illetve a pártot választani tudók között is 1%. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy hibahatáron belüli a különbség, tehát ez azt jelenti, hogy valószínű, hogy egy nagyon kicsit csökkent a Tisza és nőtt a Fidesz, tehát a különbség mérséklődött, de nem biztos. A hibahatár miatt nem biztos. Azért gondolom, hogy valószínű, mert nem csak mi mértük ezt, hanem például a medián is. És ha már két mérés ugyanabban az irányba mutat, az már akkor nagyobb bizonyosság. Én ezt elsősorban a jóléti intézkedésekkel hoznám összefüggésbe.
A 14. havi nyugdíj, a 3%-os lakáshitel és a...
Meg a nyugdíjkiegészítés, igen, a családi adókedvezmények. Tehát azt mutatják a GKI-nak a fogyasztói bizalmi index adatai, hogy alapvetően többen látják negatívan a saját háztartások anyagi helyzetét, negatív tartományban van az index, de egy picit javult a helyzet nyárhoz képest. Tehát a nyáron volt a lokális mélypont, és ahhoz képest kicsivel nőtt azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy javulni fog a háztartásuk anyagi helyzete, vagy javult, és ez a kis hangulat javulás az, ami a kormánypárt támogatottságának minimális erősödéséhez vezethetett. Ez azért nem meglepő, vagy az lenne meglepő, hogyha semmi hatása nem lett volna.
Hogyne, hát nyilván azért hozták, régi rutin, ez nem friss találmány. Engem mind a két, a másik az, amit az Ámec, azt majd később behozzuk, de ugye mi hazánk bejutását, de itt, ha jól látom, a 21 kutatóintézet szerint 7 képviselői helyre számíthatna, ha most vasárnap lennének a választások. Ez tényleg nem, de valószínűleg azért, mert egy buborékban élek itt valahol így Észak-Budán, és hogy el sem tudom képzelni, hogy kerülhet be, de hogy ez valószínűleg...
Hát Észak-Budán nem is kerülne be, ha csak az észak-budaiak szavazhatnának.
De nem így van. Hál' Istennek.
Tehát a mi hazánknak vidéken, kis településeken erősebb a támogatottsága, Budapesten gyengébb, és azon belül Budán még gyengébb. Szóval mi azt látjuk, hogy elég stabil, ilyen 7% körül szokott ingadozni. Van, hogy 6, van, hogy 8, most legutóbb 6, de ugye 7% az a középvonal, ami körül szokott ingadozni a mi hazánk támogatottsága.
És mindig fölötte van az 5-nek, ezt vettem.
Igen, tehát ez most már talán az 5. mérésünk zsinórban, ahol ebbe a tartományban van, tehát azért azt gondolom, hogy ez egy elég nagy bizonyosság. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy biztos be fognak jutni, mert még hátra van 4 hónap, de azt is látom, hogy a mi hazánknak a mondani valója is elüt a Tiszájétól is, és néha még a Fideszétől is, és olyan stabilitás jellemzi őket, ami ritka a magyar politikában, tehát már megalakulásoktól kezdve ugyanaz a pártelnök, ugyanaz az elnök helyettes, Dúró Dóra, illetve Rockai László a pártelnök, ismert arcok, tehát az, hogy a mi hazánk hol van, mit képvisel, az nem változik hónapról hónapra. Ezt nem hangzik bonyolultnak, de nagyon sok ellenzéki pártnál van az, hogy egy éven belül akár nem tudom, 3-4 elnök adja át egymásnak a kilincset, és nem meglepő, hogy a választók ezt nem tudják követni. A Mi Hazánknál ehhez képest egy ilyen csendesebb, nyugalmasabb állapot van most, kizárólag politikai elemzőként.
Tehát nyilván, nem... igen, értem, nem belül. De igen, csak azon gondolkozom, hogy jutatja el egyáltalán hírét a Mi Hazánk a választóihoz, hisz ugye a közszolgálati csatornák néha ritkán, amikor támogatja a valamelyest a Fidesz üzenetét, akkor beszámolnak róla. A független lapok azok csak hát ilyen kuriózumként, tehát igazából nem tudom, hol kommunikálnak a választóikkal. Ők ugyanezt, tehát ők ugyanezt pontosan tudják, hogy hol vannak a választóik, és ott helyben találják meg őket?
Hát azt nem tudom, hogy mennyire tudják, de azt látom, hogy Duró Dóra Facebook oldala az egyik, Torockai László YouTube oldala a másik. A Mi Hazánknak is a szavazói sokkal nagyobb arányban fiatalok, mint a többi ellenzéki pártnak a szavazói. A 65 év felettiek körében sokkal rosszabbul áll a párt. De mondom, a Facebookon, YouTube-on és egyéb közösségi médián tudnak kommunikálni, és egyébként Torockai Lászlónak a YouTube videói közül néhány elég nézett, tehát több százeres nézettsége is van. Nyilván személyes jelenlét is számít, tehát azért a Mi Hazánknál azt lehet látni, az ország különböző részein is van politikusok, politikusuk, helyi szervezetük, jelenlétük, tehát az sem lebecsülendő. Egyébként a kormánypárti médiacsatornákban néha behívják őket.
Igen, abszolút néha.
Sőt, még a kormány kritikusba is néha behívják őket. ATV-be, Partizánba is voltak több alkalommal. Tehát azért az, ami mondjuk velük is kritikus médiacsatorna, nem azt jelenti, hogy nekik ott ne lenne lehetőségük megjelenni. Szóval azt gondolom, hogy a többi ellenzéki párthoz képest, most nyilván a Tisza meg a Fidesz, ez külön kategória.
Igen.
Tehát ha most csak a többi kisebb párthoz hasonlítjuk, akkor minden szempontból sokkal jobb helyzetben vannak. A stabilitás szempontjából a ismertség, a vezető politikus ismertsége, a mondani való, az, hogy azok a szavazók, akiket ők meg akarnak szólítani, azokra hány más párt céloz, tehát mennyire van túlkínálat, ebben is sokkal jobb. Tehát a DK, az MKKP, a parlamenti frakcióval rendelkező pártok közül majdnem mindegyik, a nagyvárosi átlagnál képzettebb, baloldali, MSZP, liberálisabb.
Momentum, igen, Párbeszéd, ezek mind.
Igen, ezek mind ugyanarra a szavazótáborra koncentrálnak, ami az átlagnál nagyobb arányban vallja magát baloldalinak és liberálisnak, meg zöldnek. És ez a tábor eleve nem nagy. Tehát ez eleve vonszeg kevesebb, mint 1 millió ember. És ha még megnézzük, hogy egyébként egy jelentős részük a Tiszára szavaz, mert igazából ők anti-orbánista szavazók, és csak másodszorban baloldaliak, vagy zöldek, vagy bármilyenek. De még az, aki nem másodszorban, hanem elsősorban az, még azok is azt láthatják, hogy sok párt harcol a kegyeikért, és mondom, túl kínálat van, és egy szűk szegmensért. Szóval a Mi Hazánknak kevésbé vannak ilyen problémái. Nyilván a Fidesszel meg a Tiszával kell konkurálniuk, de ugyanakkor a Fidesz meg a Tisza sok szempontból nem tudja, nem tud addig elmenni, amíg a Mi Hazánk elmegy, mert nyilván nagy néppártok, figyelniük kell nagyon sokféle szavazóra. Érdekes megnézni például a Pride kapcsán, a Mi Hazánknak sokkal következetesebb volt az álláspontja, mint a Fideszé. Tehát ő azt mondta, hogy ezt a rendezvényt be kell tiltani, nem szabad megengedni, hogy megrendezzék, és fizikailag is mindent megpróbáltak a ellehetetlenítésért. Én ezt most nem dicséretnek szánom,
szakpolitikai értelemben. Az lehet negatív, pozitív, az most nem...
Ezt a hallgatók eldöntik, hogy ez pozitív vagy negatív, én csak azt mondom, hogy ez egy azonosítható álláspont. A Tisza és a Fidesz álláspontja az sokkal nehezebben azonosítható a Pride kérdésében. Tehát a Fidesz egyrészt megpróbálta betiltani, másrészt nem sikerült, harmadrészt azt mondták, hogy igazából nem is az nem sikerült, hanem az nem is Pride volt, hanem valami más volt. Hát ezt nem lehet követni. Tehát ez nincsen olyan szavazó, akit ez álláspont kielégít, és azt mondja, hogy ez így jó. Igen. Még Lázár Jánosnak voltak néha őszintén mondatai, ahol azt mondta, hogy ez kudarc. Az még érthetőbb, de az ugye már a Mi Hazánkhoz áll közel, de a Fidesznek más politikusai meg ezt nem tették magukra. Szóval, hogy itt látszik, hogy a Mi Hazánknak az a helyzeti előnye, hogy ő kevésbé akar sokféle szavazót, ő azokat a szavazókat célozza, akik a Pride-ot ellenzik, ez egyébként a magyar társadalomnak egy jelentős része, és ezeknek a szavazóknak a Mi Hazánk az egy őszintén választás, mint a Fidesz.
És ugye tehát a itt van felső a... korlátra is megvannak. Tehát
nyilván, a szavazók nagy részét még nem érdekli a kérdés. A Tisza esetében is azt látjuk, hogy azért próbáltak óvatosak lenni.
Tudatosan, ők próbáltak az egész
igen. Tehát, hogy az, ez egy jó példa arra, hogy a nagypártok azok egyszerre sokféle szavazónak akarnak megfelelni, ezért bizonyos kérdésekben inkább nem mennek bele. A Mi Hazánknak nincs ilyen problémája. Ja. És a Mi Hazánk nagyon határozottan tud véleményt formálni rengeteg kérdésben, mert kevesebb embernek kell megfelelni, de azoknak viszont jobban tud. Szóval én ezzel is tudnám összekötni azt a tényt, hogy van egy kicsi, de stabil tábora.
Ugye ehhez kapcsolódik az, amikor ugye a DK-ban megtörtént az a, hát hogy is mondjam, trauma, hogy Gyurcsány Ferenc fölállt, elment, majd Dobrev Klára átvette, akkor én tényleg mind dilettáns vagy mind amatőrként ránéztem, és azt mondta, végük. Tehát ez ennyi, de ezt nem fog elviselni a párt. Valóban megrogyasztotta őket ez a dolog, azt nem is tudom,
hogy... Biztos, hogy ez a dolog? Bocsánat, hogy közvágok.
Na, nem tudom, de hogy nekem ez tűnt annak a pontnak, ahol a töréspont volt, aztán nem látom a számokat.
Én azt látom, hogy egyenletesen csökkent a támogatottságuk az utóbbi időben. Van olyan hónap, amikor ugyanakkor, mint az előző, de hogyha az idősort megnézzük, amit mi közzé tettünk a 24.hu-n, akkor lehet látni, hogy a kispártok esetében egy negatív tendencia van. Míg az LP választás után még együttvéve közel 20%-ot tettek ki, most már együttvéve is alig haladják meg a 10%-ot. A választani tudók között.
A Tisza elsősorban onnan szedte a
hát
szavazóit?
Nem kis részben a Tisza tudott erősödni az ő kárukra. Nyilván az is elképzelhető, hogy elbizonytalanodtak néhányan, de hogy ahogy fordulunk rá a választásra, úgy egyre inkább az a fő kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán. Persze lehet, hogy sokak számára ez inkább magyar vagy Orbán, de hogy mindenképpen ez a fő kérdés, hogy ki fog nyerni, a Tisza vagy a Fidesz most, akárhogy is fogalmazzuk meg. Ebben a regiszterben, aki elégedett a Fidesszel, az a Fideszre szavaz, aki nem elégedett, az meg a Tiszára. És az, aki azt mondja, hogy nem vagyok elégedett a Fidesszel, de nem akarok a Tiszára szavazni, mert én baloldali vagyok, meg nem tudom, valamilyen más megfontolásom van, ez egy létező választói attitűd, vannak ilyen választók, de azt látjuk, hogy egyre kevesebben, és amúgy se voltak sokan.
És még az ő szavazatuk is eloszlik.
Ez is igaz.
Akkor az LMP-re szavaz, mondjuk. És
hát mondjuk ez...
Nincs már ugye. Jó, mindegy, valamire, ami van.
Azt nem, az LMP még nem döntött el, igen, hogy indul-e.
Az egy ilyen búvópatak.
Igen, de a mérésünk szerint nincs nagy jelentőség ennek a döntésnek, mert a választók már döntöttek.
Mondjuk, csak magamon gondolkozom. Tehát én nekem eléggé határozott véleményem arra, mit fog tenni, és most csak azt is fogom csinálni. Én egyértelműen a listán az a kétfarkú kutyákra szavazok, mert szeretném. Mint következetesen, nem tudom, 16 évet csinálom ezt, és azt mondom, hogy jó, elveszett, majd jövő, 4 év múlva nem fog elveszni, ha én következetes maradok, hát ha más is, és egyéniben meg nyilván a Tisza jelöltjére fog szavazni, mert ott az rohadtul számít, hogy ott ne osztanak meg a szavazók. Ez egy tök logikus dolog, ezzel én, mint liberális, anarcho-liberális egyetlen nem érzem azt, hogy szembe köpném magamat, ez szerintem teljesen oké.
Igen, én ezt most...
Nem ezt kell minősíteni, csak hogy azt mondom, hogy a liberális szavazók is megtalálhatják így ezeket a...
Ez kétségtelen.
...osztott szavazatokat.
Onnan kanyarodtunk el, hogy én nem Dobrev Klára kudarcának látom a DK támogatottságát. Én azt látom, hogy a DK egy elképesztően nagy ellenszélbe került. Tulajdonképpen azt nem mondom, hogy teljesen önhibáján kívül, mert nem tőle függetlenül alakult ki a Tisza, tehát a Tisza azért is tudott ilyen népszerű lenni, mert nagyon sokan elégedetlenek voltak a korábbi ellenzéki pártokkal.
Igen.
És ebben a elégedetlenségben a DK-nak jelentős szerepe volt, tehát ilyen szempontból nem mondom, hogy önhibáján kívül, de az kétségtelen, hogy miután a Tisza megerősödött és az LP választáson elért egy ilyen eredményt, azok után már a politikát napi szinten nem követők számára is a napnál is világosabb lett, hogyha itt valaki leváltja a Fideszt, az a Tisza lesz. 30%-ot elért az LP választáson, utána a harmadik párt, ugye pont a DK két másik pártra együtt ért el 8%-ot. Tehát nem kellett hozzá jós tehetség, hogy valaki megállapítsa már az LP választás estéjén, hogy itt a Tisza körül fognak gravitálni az ellenzéki szavazók egy ilyen átütő siker után, amit elértek az európai parlamenti választáson. Tehát innentől kezdve minden akkori DK szavazónak el kellett magyarázni a DK-nak, hogy miért maradjanak a DK-nál, amikor van egy sokkal nagyobb, sokkal erősebb. És a DK évtizedeken keresztül, de úgymond, hogy több mint egy évtizeden keresztül arra nevelte a saját választóit, hogy szavaz az erősebbre. Szavaz az esélyesebbre. A legfontosabb, hogy leváltsuk Orbánt, és ne oszoljanak meg az ellenzéki szavazatok. Na most azt is mondhatnám, hogy jól sikerült.
Ezt akartam hozzáfűzni a Dobrevkára. Ez nem Dobrevkára kutatása. Igen. Ez Gyurcsány Ferenc sikere. Azt hittem, hogy így folytatódik a mondat, de nem. Jó, oké.
Nem, én azt gondolom, hogy ha Gyurcsány maradt volna a DK elnöke, a DK támogatottsága akkor is csökkent volna.
Nyilván.
És amikor megtörtént a váltás, akkor szerintem sok tekintetben már késő volt. Nem akarom temetni a DK-t, mert hátra van még 4 hónap, és bármi történhet.
Kamala Harris. Perfektus. De most tényleg, hogy...
Igen, olyan szempontból szerintem jó a hasonlat, hogy ő egy vesztes helyzetben lévő kampányt vett át. Most Kamala Harrisről beszélek.
Igen.
A demokraták nagyon rosszul álltak, nagyon úgy tűnt, hogy Trump az esélyes, és néhány hónap alatt nem lehet csodát tenni. Egyébként dinamizált sok demokrata szavazót, és könnyen lehet, hogyha Biden maradt volna, akkor még nagyobb vereséget szenvedett volna a demokrata párt és elnökjelölt a választás. De egy olyan rossz helyzet volt, hogy nem lehetett csodát tenni néhány hónap alatt.
Időzítés, arról volt szó, hogy ha korábban átveszi
Biden elve úgy dönt, hogy nem indul újra. Nyilván az sokkal jobb lett volna, mint az, hogy úgy dönt, hogy újra indul, aztán mégse. Egyébként ez a DK esetében is Gyurcsány Ferenc dönthetett volna úgy az EP választás másnapján, vagy néhány héttel azután, amiután átgondolta, hogy amit ő képvisel, az 8%, az kevés, és itt az ideje átadni másnak a lehetőséget.
Vagy 2006-ban.
Ez is egy jó kérdés. Tehát nyilvánvaló, hogy ha a DK nem ér el sikert, és nem tudja meghaladni az 5%-os küszöböt, az csak részben lesz Dobrev Klára felelőssége.
Ja, ez nyilván, ez egyetemű.
Igen. Annyit akartam hozzátenni, hogy a Dobrev egyébként népszerű politikus, mint a Gyurcsány. Tehát hogy? Erről vannak adataink, nemrég egy budapesti felmérést készítettünk, és noha a vizsgált politikusok közül ő volt a legkevésbé népszerű, a DK támogatottságához képest többszöröse volt az őt kedvelők aránya, mint a pártját kedvelők, vagy a pártjára szavazók aránya.
Emlékszünk ilyenre az MDF-es időkből.
Igen, szóval, hogy én azt gondolom, hogy a DK részéről nem volt irracionális az, hogy Gyurcsány helyett Dobrevvel próbálkoztak. Nem gondolom, hogy ez lett volna a rossz döntés. Ha valami most nem tűnik jónak, de mindig csak így fogalmazok, hogy tűnik, mert 4 hónap múlva kell ítéletet hirdetni. Ha valami most nem tűnik jónak, az egyrészt az, hogy ilyen későn történt meg a váltás. A másik, hogy amikor Dobrev elfoglalta a pártelnöki széket, akkor nagyobb volt az érdeklődés iránta, mint most. Nagyon sok interjút adott, és nagyon sokan kérdezték tőle, hogy ő most miben különbözik Gyurcsánytól. Az ő által a vitt politika miben különbözik. Például Dúl Szabolcsnál volt vendég, és én nagyon figyelmesen hallgattam azt a podcastet, egy órán keresztül kérdezte Dúl Szabolcs, és minden kérdés e körül forgott, és semmi konkrétumot nem tudott mondani. Tehát nem mondta azt, hogy most nem tudom, a határon túliak szavazati jogában neki más az álláspontja, vagy bármilyen szakpolitikai kérdésben. Annyi volt, hogy ő neki más a stílusa, Gyurcsány Ferencnek, ami azért nyilvánvaló.
Én bíztam ebbe, hogy az így lesz, igen.
De hogy ha viszont ő nem különbözik szakpolitikai értelemben, akkor meg miért előrelépés? Tehát szerintem ott volt egy pillanat, ahol elszalasztott egy lehetőséget, de lehet, hogy majd őt igazolja az idő, meglátjuk. Hogyne. Nekem most úgy tűnik, hogy nagyon nehéz dolga van.
Na, csak azt szeretem közbevetni, hogy az tényleg úgy van, ahogy én látom, hogy egy párt, olyan, hogy egy politikai párt Magyarországon megújul, olyan nincs. Olyan van, hogy próbál megújulni, aztán jön valami, ami eleve új, és az akkor elhúz mellette. Tehát úgy tűnik, hogy nem képesek.
Nagyon jó, igen, az észrevétel. És ez a humanistákra is igaz.
Igen, tehát a jelen problémáira a boomer megoldásokat kínál folyamatosan egy párt. És akkor néznek rá, hogy hát oké, de azért van. Ja.
Na, ez nagyon jó észrevétel. Ha megnézzük a ellenzéki térfélen az elmúlt 16 évet, akkor az újra csomagolt megoldások sose voltak sikeresek. Tehát az új pártok, amik tényleg újak, az LMP, a Momentum, a Jobbik, most a Tisza, ideig óráig nagyon sikeresek tudtak lenni, és a várakozásokat messze meghaladó erőforrásaikat, messze meghaladó eredményeket tudtak elérni, komoly választási sikereik voltak. Szerintem ezt nem szabad lebecsülni az LMP meg a Momentum esetében sem. És a Jobbik esetében meg végképp nem. De az újra csomagolt, tehát például Vona Gábor ugye egy 20%-os pártelnökeként visszavonult, visszatért a politikába, és egy 1%-os párt támogat.
De az újra csomagolás nem a Mi Hazánk lenne? Nem az a...
Az egy jó kérdés. Először is a Mi Hazánk, annak ellenére, hogy próbáltam azt megvilágítani, hogy nem sikertenek, azért a Jobbik támogatottságát messze nem érik el. Tehát egy 20%-os Jobbikból váltak ki, és vannak 6%-on, tehát a harmadát érik el annak. Azért ezt a nagy sikertörténetnek nem nevezném, az kétségtelen, hogy a jelenkori Jobbikhoz képest magasabb a...
Hát igen.
Tehát mondjuk annál nehéz lenne alacsonyabbnak lennie, de hogy azért ez nem egy átütő siker. És egy picit más, mert ott ugye kiváltak, tehát olyan, hogy ugye a DK is az MSZP-ből vált ki, és aztán sikeres lett, mint maga az MSZP, az egy más történet, de olyan, hogy egy politikus visszavonul, vagy egy nem kivál, hanem valahogy újra csomagolja magát és a pártját.
Én közel voltam a Bajnai reaktivizálásához.
Hát annak az ide... se volt egy sikertörténet.
Hát nem, az nem.
Tehát igen, tehát ugye a másik reformkormot lehet említeni, ugye Karácsony Gergelynek volt több próbálkozása, a 99 mozgalom nem volt pár, de úgy tűnt, hogy az lehet, aztán nem véletlenül nem lett az. Szóval, hogy a humanisták kísérletével kapcsolatban is ezért vagyok szkeptikus, mert hogy ezek a politikusok már más pártokban voltak, ők nem újak, azok a választók ismerik őket, akiknél egyáltalán szóba jöhet az ő választásuk, akik meg nem ismerik őket, azoknak a szavazatára meg naív dolog lenne, hogyha...
Nem is szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hanem így fenn van a szemöldököm a tarkómon, és azt mondom, hogy mi van? Tehát, hogy mi történik ott a humanisták esetében? Mert hogy az azért nagyon nehezen értelmezhető ez a történet. Én közel állok a Momentumhoz egyébként, nagyon kedves, szimpatikus, fantasztikus emberek, és mindig is mondtam nekik, hogy ha Norvégiában lennének, klassz párt lennének, de Magyarország végetek van, de hogy alapvetően valóban, tehát Észak-Budának nagyon-nagyon-nagyon megfelel a Momentum, csak ott kevesen élnek az országhoz képest, de hogy ez a humanisták dolog, ez számomra teljesen értelmezhetetlen, de és nem is most fogjuk értelmezni, mert gondolom ez azért annyi rétege van, de hogy itt mi, hogy miért, vagy mi lehetett az oka ennek?
Tőlük kéne megkérdezni.
Ja, elmondták egyébként, de annak sem értelme nem volt igazából, amit meghallgattam tőlük, viszont a Tiszában ugye az a nagyon furcsa, hogy Európában tapasztaltuk ezeket. Franciaországban egy csomó helyen volt ilyen, hogy megjelent egy mozgalom, és bum, ment, mint a csillagszóró az élre tört. Konkrétan
de ez hangsúlyozom, hogy ez az új mozgalmakra igaz a magyar politikában. Sosem az újra csomagolt, és sosem a kiszakatra, hogy üstökösszerűen felnyivel.
Hát azt látjuk végig, tehát az összes ilyen dolog, ugye rengeteg ilyen átalakulás volt a humanisták a legutóbbiek, de hát ugye az MSZP-DK volt, a Jobbik Mi Hazánk volt, és a Mi Hazánk sem nevezhető egy sikertörténetnek ezzel kapcsolatban, de hogy az a legfurcsább, hogy viszont a lecsengés, a farok az egy ilyen nagyon hosszú tud lenni. Tehát én effektíve, itt tudom én, 8 évre azt mondom, hogy ilyet az MSZP-nek, és nem, az MSZP finoman létezik. Tehát ez egy gyönyörű dolog, hogy önkormányzatokban itt ott elhelyez, de még van. És hogy ezért nagyon érdekes, hogy itt azért a pártok nem szűnnek meg.
Soha. Hát jogilag nem, de én ugye közleménykutatóként hadd beszéljek a támogatottságukról. És a mi mintáinkban hát bőven 1% alatt van a MSZP szavazók aránya. Nálunk ez a hagyomány, hogy az 1% alatti pártokat az egyéb kategóriába soroljuk. Nem látjuk értelmét annak, hogy azt mondjuk, hogy ez 0,1, ez 0,15.
Mert az annyira hiba határa, hogy...
Hát, meg ugye egy 1000 fős mintában a 0,1... Tehát az annyira kevés ember, hogy ugye egyébként konkrétan egy.
Igen,
az a kevés ember. Szóval, hogy ennek nem látjuk értelmét, hogy ilyen 10%-okat vagy 100%-okat közé tegyünk, meg nem is annyira releváns. Egyébként annyit elárultok, hogy még az egyéb pártokon belül sem az erősebbek, vagy a relatív erősebbek közé tartozik az MSZ. Tehát tényleg nem látjuk a támogatottságát.
Egyszerűen a grafikon nagyon jól mutatnak, ott a végén ezek a pici kis színes dolgok azért csak
de, de az a érdemes. Pici, az a MKKP és a DK, ami még látható.
Ó, hát nagyobb grafikont kell csinálni, ez nem
múlik. Hát igen, csak ugye egyszerre kell a Tiszát is ábrázolni, meg a kispártokat is, és matematikailag ez nem olyan egyszerű.
Matematikai és grafikailag sem olyan egyszerű, és hogyha az ember egy kicsit játszik a méretekkel, akkor még meggyanúsítják, hogy a ha-ha, kisebbnek mutatja.
Igen, igen. Szóval, hogy nálunk ezért van az egyéb kategóriában ábrázolva, de a kérdőjünkben mindenkinek megvan a lehetősége az MSZP mellett letenni a voksát, meg bármelyik párt mellett, és nem látjuk, hogy ez történne. És nem csak a mi kutatásainkban, hanem például általam mérvadónak tartott medián kutatásaiban sem, pedig ők egészen más módszerrel dolgoznak, mint mi. Szóval azt látom, hogy igen, a magyar politikában, különösen az ellenzéki oldalon ez gyakori, hogy támogatottság nélküli politikusok hosszú évekig interjúkat adnak, címlapokon vannak, és úgy tűnhet a felületes, de mégis politikai iránt érdeklődő ember számára, hogy ezek fontos emberek, miközben választói támogatottság nincs mögöttük. Én Ungár Pétert is hosszú éveken keresztül ilyennek láttam, aki nagyon médiaérzékeny volt, nagyon okosan, ügyesen nyilatkozott, hosszú évekkel azután is, hogy elfogyott mögüle a választói támogatottság.
Hogyne. De én Dávid Ibolyára céloztam például az
igen, de, aki... de egyébként mögüle, tehát hogy az MDF mögött volt egy pici, ugye 2006-ban azért csak bejutottak a parlamentbe hogyne. 5%-kal, tehát ez nem teljesen ugyanaz a példa, de hogy ellenzéki oldalon tényleg a Jobbik, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, mind olyan pártok, amelyek mögött nincs értelmezhető, kimutatható 1% feletti választói támogatottság, és mégis a politikusaik nagyon sok helyen jelen vannak, de meglátjuk, hogy...
Tehetséges, médiakész, jól kommunikáló.
Lehet, meg olyan is van, aki egyéni politikusként, egyéni országgyűlési képviselőként, polgármesterként értelmezhető támogatottsága rendelkezik. Én most mint pártról nyilatkoztam, hogy ennek a 4 parlamenti frakcióval rendelkező pártnak, amit az előbb felsoroltam, nincs érdemi választói támogatottsága.
Az, hogy ugye az EP választásokra a Tisza kilőtt 30% volt, az egy természetes folyamat, hogy most 33, tehát hogy megállt ez a robbanásszerű növekedés, tehát nem mentek fel 140%-ra? Hát,
igen, ugye az nehéz. Szerintem az, hogy lassult a növekedés, vagy már a mi legutóbbi mérésünk szerint egy icipicit a visszaára fordult, hibatáron belül nem győzöm hangsúlyozni, szerintem ez természetes. Tehát ahogy nő egy párt, ugye először meggyőzi azokat, akik figyelnek a politikára, amúgy is elégedetlenek a korábbi választásukkal, és ilyen az ellenzéki oldalon elég sok volt. És őket tudja leggyorsabban meggyőzni, legkönnyebben. Aztán jönnek azok, akik már esetleg a Fidesztől jöttek át, párt nélküliek, de még mindig érdekli őket a politika, tehát legalább figyelik az eseményeket. És ahogy haladunk előre, és egyre nagyobb a Tisza támogatottság, hogy egyre inkább olyan embereket kell meggyőzni, akik nem érdeklődnek a politika iránt, elkötelezetten más pártoknak a támogatói, mert még mindig kitartanak mellette. Ez a többi ellenzéki párt esetében ugye akkor azért már egy komoly elkötelezettség. Vagy olyanok, akik olyan nagy arányban fogyasztanak kormánymédiát, hogy azért nehéz meggyőzni őket a Tiszáról, mert ugye amit ott hallanak a Tiszáról, az biztos nem kedvező. Úgyhogy természetes, hogy egy idő után ez egyre nehezebb ez a folyamat.
Bár azt gondolom az ember, hogy a politikai iránt érdeklődő kisebbséget nehezebb meggyőzni, mint a teljesen fogalmatlan, semleges
az nehezebb, aki elkötelezett. De ezt nem győzöm hangsúlyozni, a Tisza egy óriási űrt töltött be, tehát az volt a helyzet, hogy a mi közélmény kutatásainkban is a Momentum volt, hogy 6 volt, hogy 8%-on állt, a DK volt, hogy 10% fölött állt, 20% környékén sose volt, amit néhány kollégám mért nekik, de azért bőven 10% fölött voltak, és így fel lehetne sorolni egyesével ezeket a pártokat, és ez igaz volt, tehát tényleg ezt mondták válaszadók, csak amikor a mélyére néztünk az adatoknak, és megkérdeztük, hogy kisebbik rosszként szavaz erre a pártra, vagy úgy szavaz erre a pártra, hogy ez egy jó választás. Akkor a elsőprő többsége a egyes ellenzéki pártok szavazóinak, de tulajdonképpen mindegyiknek egy jelentős része azt mondta, hogy kisebbik rosszként. A Fidesznél körülbelül 1/4 volt ezeknek az aránya a 23-as 24-es méréseinkben. Az ellenzéki pártoknál a fele, De még a DK-nál, meg a Mi Hazánknál volt a fele, a többinél meg még több. Még magasabb volt azoknak az aránya, akik kisebbik rosszként. Tehát nekem van egy ilyen nagyon béna történelmi hasonlatom, hogy ők voltak az osztrák-magyar monarchiában a csehek, a románok, a horvátok, a szerbek, akik ugyan ott voltak a birodalomba, és kivezényelték őket a frontra, és egy darabig még harcoltak is, de sok kedvük nem volt az egészhez.
De akkor hogy nem egy baloldali liberális új párt töltötte be ezt az ürt? Ez egy jobb oldal, a Tisza egyértelműen egy jobb középpárt, nagyon kevés baloldali vagy liberális elemet fedezek fel a megnyilatkozásaikba, amelyekben
van. Egyébként a programjukban vannak baloldali elemek, de egyetértek, hogy ha megnézzük a pártvezetést, akkor Bódis Kriszta kivételével nem hogy jobboldali emberek alkotják, hanem hát nagyon jobboldaliak. Tehát a Tar Zoltán, a Forsoffer Ágnes, a Magyar Péter, a és hogy itt, Pósfai...
Ja, csak van egy ilyen rossz konnotáció már a jobboldalinak, tehát én a Fidesz nem tartom kifejezni.
Nem, én ezt most ideológiai értem.
Azért mondom, hogy ez a fajta, tehát konzervatív
bolyik. De hogy azon belül is a Radnai Márk, tehát hogy csupa olyanok, akiknek a családi szocializációja, a vallásossághoz való viszonya, a konzervatív értékekhez való viszonya. Amikor Magyar Pétertől megkérdeztük, hogy kik a politikusi példaképei, akkor korábban azt mondta, hogy Reagan, Thatcher, Cole, most már ugyan Kennedy-t is hozzáteszi a legutóbbi friss interjújába, de hát azért meg Adenauer, tehát hogy most az első három, akit mondtam, azokat Orbán Viktor is mondhatta volna.
Akár persze, vagy talán mondta is, amikor kérdezték, de hogy történhetett meg az, hogy mégis ugye az ellenzéki térfélről szippantott be.
Igen, jó kérdés.
Akik azt mondták, hogy jó, most annyira mindegy, hogy akkor inkább akkor jobb oldal pártra is szavazunk, vagy az azért nehéz fordulat.
Igen. Hát szerintem az, hogy baloldali vagy jobboldali, az másodlagos, és elsődlegesen az ellenzéki szavazók elsőprő többségére a legjobb szó az anti-orbánista. Tehát ők nem ellenzéki szavazók, ők nem szeretnének ellenzékben maradni, vagy ellenzéki pártszavazói maradni, ők Orbán ellen szavaznak. És nagyon sok mindenre hajlandóak, nagyon sok mindent hajlandóak elnézni, lenyelni, eltűrni, legyinteni rá, vagy azt mondani, hogy ez zavar, de ezzel együtt is ide szavazok. Annak érdekében, hogy Orbán Viktor lecseréljék, és valaki másra. Azért 36% szavazott arra az ellenzéki összefogásra 2022-ben, amelyik hát ezer sebből vérzett. Most nem akarok belemenni, mert a műsoridő az rövid ahhoz, hogy az összes hibát és problémát felsoroljam, de hogy azért ez jelzi, hogy ez egy jelentős tömeg, és a Tisza nem csak őket tudta megszólítani, hanem másokat is. Szóval, hogy itt egy elementáris igény volt egy erős anti-orbánista pártra, és az, hogy baloldali, jobboldali, kivezeti, kik vannak benne, ezek másodlagos kérdések.
Hogy új legyen.
De azért fontos, hogy új legyen, mert a régiben, tehát egyrészt ugye ezt próbáltam mostanában ecsetelni, hogy mennyire elégedetlenek voltak, másrészt nem látták az erőt, és hát érthető, hogy nem látták a
talán szavazó. Talán azért nem volt, ugye?
Igen, ugye ez egy kicsit ilyen öngerjesztő, hogy részben azért sem volt, mert nem látták, de azért nem látták, mert nem volt. De hogy igaz mindkettő, tehát hogy ha 4/2 összehoznak bizonyos pártok, ugye a Momentum ezzel nem vádolható a 4-jel, egyel vagy esetleg másféllel igen, de 4-jel semmiképp, de például a DK esetében, vagy konkrétan Gyurcsány Ferenc esetében ez a 4, ez egy nagyon is valid szám, és hát érthető, hogy ha valami 4-szer nem sikerül, akkor utána az emberek olyan kezébe adnák az irányítást, aki 4-szer még nem bukott meg. Szóval, hogy elementáris volt az igény, és ezt jól érzékelte Magyar Péter, és ha ő nem jelent volna meg, akkor szerintem a kétfarkú kutyapárt lett volna a 24-es EP választásnak a sztárja. Sosem ért volna el olyan támogatottságot, mint a Tisza, tehát ilyen 30% körül, de bőven 10% felett itt. Mi ezt kérdeztük is, hogy a másodlagos preferenciája mi a választóknak, voltak ebből korábbi kutatásaink is, ahol ezt közzétettük. A Tisza szavazó szavazóknak a relatív többsége, messze nem az abszolút többsége, de relatív többsége, akkor is a kutyapártot mondta, és lehet látni azokon a megyei listákon, ahol a Tisza nem tudott elindulni, hogy ahol a kutyapárt elindult, tehát például Fejér megyében volt, a kutyapárt se könnyíti meg az elemző dolgát, mert sok helyen nem indult el. De például Fejér megyében megtette, és Dunaújváros és Székesfehérvár kivételével, mert ott nem lehet a megyei listára szavazni, tehát csak a kis településeken is 10% feletti eredményt tudott elérni.
Különös, mert azt gondolom az ember, hogy na tessék, na ez.
Mert a kutyapárt, igen. Tehát, hogy az a napnál is világosabb számomra, hogy olyan nagy volt a protest hangulat, hogyha a Tisza ezt nem töltötte volna be, akkor ezt leginkább a kutyapárt tudta volna. Nyilván akkor a többi ellenzéki párt is, tehát a Mi Hazánk is valószínűleg 10% fölé került volna.
Talán a DK is
igen, valószínűleg a Momentum is legalább egy képviselőt tudott volna delegálni. Ez mindig az, de hogy a kutyapártal csak a protest hangulatot akarom aláhúzni.
Igen, hogy ne.
Tehát a kutyapártnak az óriási bal szerencséje, hogy pont az LP választás előtt robbant be a Tisza, és még éppen, hogy el tudott indulni, az éppen, hogy alatt a jogi dolgokat értem. Szóval ez szerintem Magyar Péter sikerének az elsődleges magyarázata, hogy óriási volt az igény.
Nagyon jó, az időzítés elképesztő volt, illetve a korai szervezettség. Nekem azt tűnt fel, hogy az első megmozdulásától kezdve vérprofi. Tehát én az volt a, nem is tudom, valakivel beszélgettünk erről, és mondtam, hogy hát ez klassz, mondom, akkor tényleg akkor ide jött a teljes CIA, és akkor segíti a Magyar Péter, de hogy az még rosszabb lenne. Hát volt, amikor itt voltak, rettenetes volt, de hogy alapvetően, tehát akkor csak közben azon gondolkozom, hogy hát azért neki volt egy generáció a Fideszben, ő képviselt egy generációt, egy felfogást, és azt gondol az ember, hogy akkor magával hozta volna ezeket, de nem, mindenki megállt, és azt mondta, hogy bocs, de hát ne haragudj, de hát villanyszámla meg ilyenek, tehát hogy ott maradtak, és hogy közben a csalódott fideszes szavazó kategória meg nem létezik.
Igen. Hát minimálisan létezik, hát, és különösen olyan, aki 22-ben volt fideszes, és a Tisza megjelenése idején már amúgy sem volt az, már amúgy is elégetlen volt, csak nem érezte úgy, hogy van kire szavazni, és a Tisza megjelenésével. Tehát ilyen 100 000 fölött tudott ilyen szavazókat megszólítani. Olyan, aki még az EP-n is a Fideszre szavazott, és azóta Tisza, az tényleg néhány 10 000 ember. Nyilván. Tehát az kevesebb. Szóval igen, egyrészt nagyon ügyesen kommunikál. Nyilván itt a családi szocializáció az nagyon fontos, tehát ezt lehetett látni Ungár Pétert, ha már egyszer említettem, hogy mennyivel tudatosabb, mennyivel okosabban mozog egy olyan politikus, aki az anyateljel szívja a magába a politikát, és hát Magyar Péter esetében is ugye az ő családjának a közéleti érdeklődés az több generációra visszamegy, tehát valószínűleg ő úgy nevelkedett, hogy fogékony volt a politika iránt, ott volt a Fidesz holdudvarába, elég mélyen, sokszor az első sorba, tehát ő nagyon sok helyről tanulhatta a politikát, és ez kevésbé mondható el a Tisza párt többi politikusáról.
Igen.
Akiknek a jó része újonc, talán Radnai Márkit kivétel, mert őnek meg az édesapja a Jobbikba is, vagy a Jobbikot is segítette.
Meg egyébként is, hogy igen, ez inkább egy kifelé fordul. De hogy én ezt láttam, és nagyon közelről láttam 92-93-ban, amikor a Fidesz ugyanilyen szedett társaság volt, mindenki mindenfélét mondott, meg mindenfélét csinált, és akkor kaptak egy olyan képzést, gondolom logopédustól kezdve, pszichológus, minden megvolt, mert amikor visszatért a 94-es Fidesz, akkor a vezetőknek egészen megváltozott a stílusa, a kommunikációja, tudatosabbak lettek, stb. Szóval ez tanulható, ezt nem kell feltétlenül.
De nem mindegy, hogy milyen szintről indul valaki, és mennyi ideje van felkészülni, és Magyar Péter egy jóval magasabb szintről indult. Nyilván. Tehát amikor a Partizán interjút adta, nekem egyből az volt az érzésem, és másokkal is beszélgetve, újságírókkal is, hogy az ő kommunikációs képességei már akkor, az első nagy hatású nyilvános interjúja után, messze a ellenzéki pártelnökök jó része felett állt.
Igen.
Tehát,
nem akarom bántani az ellenzéki pártelnököket, de
van, aki igen, esetében igen. Ez nem olyan nagy dicséret, van, aki esetében azért igen. Nem állítom, hogy mindegyik felett áll, de hogy a jó részük magasan felett álltak a kommunikációs képességei már akkor. Tehát nyilván tudatos, érti a politikát, tehát ez kétségtelen. Szerintem ami még nagyon fontos, hogy egyrészt összefogás ellenes volt a program, másrészt kezdettől fogva törekedett a Fidesz szavazók megszólítására, ami ugyancsak kis részben sikerült, de paradox módon pont ezzel tudott sok ellenzéki szavazót megszólítani. Rengeteg nemzeti szimbólumot használt.
Igen, az tudatos volt és zseniális.
Azért nagyon fontos, mert elhitette az ellenzéki szavazókkal azt, hogy ő el tud hozni Fidesz szavazót is. És az ellenzéki szavazók pont ezt hiányolták. Valaki, akire vidékiek is szavaznak, akire volt fideszesek is szavaznak, ki tudja megszólítani a fideszeseket, ha nem az, aki a Fideszből jött. Tehát az, ami úgy tűnt, hogy hátrányára fog válni, hogy ő a Fideszből jön, és nem lesz hiteles az ellenzéki szavazók számára, az pont, hogy előnyire változtatta, mert elhitette, hogy én majd elhozom nektek a kormányváltást, mert én meg tudom szólítani azokat is, akiket a korábbi ellenzéki politikusok nem tudtak. És a másik, hogyha ő kritizálja a Fideszt, aki a Fideszből jött, akinek látszólag nem érdeke a Fidesz kritizálni, hisz nagyon zsíros állásai voltak, akkor az annál hitelesebb. Tehát, hogyha egy ellenzéki politikus mondja a Fideszről, hogy rossz, amit csinál, akkor persze, hát ezért fizetik ez a dolga, hogy ezt mondja. Az emberek nem kapják fel annyira a fejüket, business as usual. De amikor a Fideszből kivál valaki, és úgy kezdi el kritizálni a Fideszt, az sokkal egzotikusabb, és bizonyos szempontból autentikusabb. Hát, ha ő is kritizál, hát ő aztán csak tudja, hát ő ott volt. Tehát, hogy
ráadásul ugye épp ezáltal nyert védelmet a különböző lejáratási kampányok meg mindenki ellen, hát ezeket neked ezt abszolút végignézte belülről, tehát neki újdonságot már nem tudtak mutatni ezekkel a nadrágszíja hozzáütődött a hátához típusú kommunikációkkal, szóval ez neki tehát gyönyörűen lépte át ezeket.
Igen, ez is igaz. Tehát egyrészt a képességei, szocializációja, másrészt igen, az időzítés is nagyon szerencsés, ahogy ön mondta, tehát 22 előtt szerintem kevésbé tudott volna sikeres lenni, mert akkor még az összefogásba jobban hittek az ellenzéki választók, akkor voltak mögöttük viszonylagos sikerélmények, mint a 19-es önkormányzati választás. Tehát akkor még egy picit egy jónak az elrontója lehetett volna sok választó szemében, de 22 után értelmiszerűen már semmi jót nem tudtak az ellenzéki szavazók mondani a saját pártjaikról, úgyhogy nem volt mit elrontani, és azzal, hogy őket kritizálta, tehát hogy az időzítés is szerencsés, és a mondani való is nagyon jól el lett találva, tehát hogy szerintem ez az egyveleg.
Az, a nemzeti szimbólumok tudatos használata az például iszonyú fontos volt, mert hogy egy kicsit át is engedte az ellenzék. A Fidesz
igen, azt mondta, igen, hogy pontosan.
Mint a kokárda, stb. Miénk, és akkor így, mintha le is mondtak volna az ellenző, hogy hát nem, akkor piros-fehér-zöld zászló az olyan kínos, meg közben meg hát épp ez volt a lényege a Magyar Péter fellépésnek, hogy dehogy, hát ez minden, ezek vagyunk magyarok, igen. És akkor lobogtatjuk az ászlókat.
Igen, és még egy pszichológiai tényezőt hagy mondjak, választói lélektanít, hogy a Magyar Péterről elhitték, hogy ő tényleg all in, és tényleg mindent belead, és tényleg hátra hagy mindent, feléget maga mögött minden hidat, és egzisztenciálisan is kockáztat, míg az ellenzéki pártok jelentős részéről ezt nem hitték el. Nagyon sok választó azt gondolta, és megint nem a saját értékítéletemet mondom, hanem az általam dominánsnak vélt választói értékítéletet, hogy az ellenzéki pártok politikusainak a jelentős része, megint vannak kivételek, jelentős része el van a levesben, van egy pozíciója, ami akkor is megélhető és biztosít neki, hogyha elveszíti a választást, és az ellenzéki pártok néha nagyon nem túl ügyesen, nagyon ügyetlenül erre rájátszottak. Tehát például itt volt a dombóvári időközi választás, ami számomra elemzőként egy katartikus élmény. 60%-os eredménnyel nyert a Fidesz, nagyjából 20-at ért el a Mi Hazánk és 10-et a DK. A Tisza ugye nem indult. Ez most volt nagyjából egy éve a dombóvári időközi választás. És ugye mit lát a választó? 60 Fidesz, 20-10 a többi, hát a Fidesz szarrá vert elnézésre, a kifejezésre a többit kiüt. És hogy reagált a Mi Hazánk és a DK erre a vereségre? Kitörő örömmel és sikerpropagandával fogadták a saját kiütéses vereségüket, és elképesztő magabiztossággal mondták, hogy na kiderült, hogy milyen hatalmas a támogatottságunk, és milyen erősek vagyunk. Mondom még egyszer, kiütéses vereséget szenvedtek. 6-2 és 6-1 arányban.
Az a benyomásom, hogy az ellenzéki pártok szeretnének lenni, mert ez értenek.
Hát,
a felelősség
ez az egyik, és volt egy rosszabb indulatú választói megközelítés, hogy mert ez jó nekik, mert így kisebb a felelősség, viszont az anyagi biztonság megvan. Tehát ezt nagyon sok választó látta így, és mondom, az ilyen szerencsétlen nyilatkozatokkal, reakciókkal erre rá is játszottak, vagy ezt még erősítették is. És a Magyar Péter esetében meg ennek az ellenkezője az, ami látszott, hogy itt tényleg egy megalkumás nélküli kérlelhetetlen ellenfele van a Fidesznek, aki nem ül be azokba a bizottságokba, nem foglalja el azokat a parlamenti helyeket, Szóval szerintem ez is egy szempont lehetett sok választónál, hogy azt látták, hogy ez a valódi ellenzék. Nem pedig csak a ugye, ő felsége ellenzékkel szokták mondani. De mondom, nem akarok általánosítani, és nem állítom, ez is nem én állítom, hanem azt mondom, hogy sok szavazó, igen. De hogy ha a szavazók ezt látják, szerintem akkor is hiba általánosítani, de sok ellenzéki politikusra ez jelentősebb mértékben igaz, vagy úgy mondom, hogy jelentősebb mértékben megértem, hogy a szavazó miért gondolja így, nyilván nem az összesre.
Hát megnézzük meg így a BKV és a parkolási ügyek körüli pereket és a vádlottak padját, azért ott elég erős utalások vannak arra, hogy azért az nem egy légből kapott elképzelés volt, hogy azért a baloldali ellenzéki politikusok közül jelentős részét a Fidesz fizette. Szóval tényleg ott kirajzolódnak ezek a minták sajnálatos módon. Lehet, hogy nem mostani garnitúrából, de régebbiből, de ezek az összefonódások, ezek az együttmozgások, ezek a úristen kitárgyal itt a Tibor irodaházairól, hát nem csak a Horváth Csaba. Tehát, hogy ezek a meglepetések azért ezek így erősítették ezt a benyomást.
100%-ig egyetértek. De leginkább az erősítette, hogy ezek az ellenzéki pártok sokszor egymással marakodtak, csak egy új dolgot is meg, és néha alig leplezett céljuk az volt, és ez az alig leplezett, erre mondtam idő, például ezt a Dombóvári időközit, hogy egymás szavazóit elcsaklizzák. Tehát, hogy a 6%-os párt kitörő örömmel fogadta, ha egy közvélemény kutató 8%-ra mérte őket, miközben a választóknak nem az volt az elvárása, hogy ő 8% legyen 6 helyett, hanem az, hogy váltsa le az Orbán.
Igen, és ha látja az ember, hogy ők, nem nyerni akarnak, csak megkapaszkodni, hát akkor nem segítek nekik. Viszont itt az idő sajnálatos módon 9 óra 59 van, és akár hiszik, akár nem, Róna Dániellel a 21 kutató központ igazgatójával beszélgetettünk volna még sokáig, de mindannyiunknak menni kell. Ez volt a reggeli gyors Bacsabotont, Horváth Ádám, Simon Erika, Král Kevin és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, a viszont hallásra.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.